prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Emőt Pál.
A műsor második részében Jó Nap Richárddal, a Concord Értékpapír ZRT portfólió menedzserével beszélgetek a nemzetközi tőkepiacokról, amelyről egy kissé vészjósló cikket írt 1973, 2000, 2008, 2022. A nagy tőzsdei büntető évek árnyéka címmel. Itt is a szerző a telefonban. Szervusz, Ricsi.
Szervusz, Pali.
Valóban vészjósló a helyzet, vagy túloztál, vagy én túloztam?
Nem túloztunk egyiken sem. Mindig azt kell ilyenkor hangsúlyozni szerintem, és ez a tőzsdékkel kapcsolatban a legesleges, legfontosabb dolog, hogy minden befektetőnek egészen egyszerűen muszáj különböző szenáriókban gondolkoznia. És a múltat azért érdemes nagyon alaposan tanulmányozni minden tőzsdei befektetőnek, mert a hasonló helyzetek nagyon gyakran hasonló vagy hasonló mértékű árfolyam mozgásokat hoznak. És ami miatt ez a vészjósló helyzet, hogy én kénytelen voltam nem nagy örömmel írni erről a három büntetőévről, ami az elmúlt 50 évben kiemelkedett a medvepiacokból, illetve az esésekből, az a helyzet, hogy gyakorlatilag az évben, hogyha már a tegnapi napot nézzük, amikor írtam, még nem volt ennyire rossz a helyzet, akkor még csak 15,5%-os mínusza volt az S&P-nek az idei évben, most már 18%-os mínusza van a tegnapi záróárakkal.
De itt hadd vessem közre, hogy te nem január 1-jel indítottad az összehasonlítást, hanem 2021. december 1-jel.
Az a december 1 az csak az ábra miatt volt, hogy kijelölje a grafikon, de január 1-jel indítottam, tehát a 4766 pontos decemberi záróárral. Egyébként az élete csúcsa és a január 1-i ár között nagy különbség nincsen, mindössze 50 pont az S&P esetében, vagy 53. És gyakorlatilag az a helyzet, ami miatt meg kellett nézni. Először igyekeztem azt megnézni, hogy mikor volt legutoljára olyan helyzet, hogy 15%-osnál nagyobb mínuszban volt az S&P 500 május közepére egy adott évben, és ez az 1970-es év volt. Akkor egyébként nagyon érdekes módon plusz nullába visszajött a piac egy júniusra olyan 22-3-4%-os esésből, tehát ott van egy olyan precedens, amikor egy ilyen év is pluszban tud fordulni, és ami nagyon-nagyon érdekes, hogy egy másik év, amikor 10%-nál nagyobb mínusz volt május közepén, arra nagyon könnyen emlékezhetünk, ez pedig a 2020-as év volt, amikor szintén masszív pluszban zárt, ugye 15%-os pluszban zárt a koronavírus járvány kitörésének az évét az vezető amerikai index. És ami miatt viszont nagyon-nagyon azt gondolom, hogy merőben más a helyzet jelen pillanatban, mint amit 70-ben megcsinált a piac, vagy amit pláne 2020-ban megcsinált a piac, az pedig az a helyzet, hogy egészen egyszerűen rengeteg olyan fenyegetés van jelen pillanatban jelen, amely fenyegetések kvázi csak egyedileg voltak jelen az 1973-74-es, a 2000-2002-es és a 2008-2009-es medvepiacon. Ami miatt vészjósló a három évszám, tehát a 73, a 2000 és a 2008, hogy ezekben az években indult el egy olyan esés, vagyis bocsánat, egy kicsit pontosítok, a 2008-as piacnál 2007 novemberben volt meg az S&P 500-nak a csúcsa. Tehát azért vészjósló ez a három időszak, mert mind a három esetben 50%-ot elérő, vagy azt meghaladó mértékben esett az S&P 500. 73-74-ben pontosan 50%-ot esett, 2000 márciusa és 2002 októbere között 51%-ot, és 2007 novembere és 2009 márciusa között pedig 58%-ot. Tehát ezek azért olyan léptékek és olyan mértékek, amikkel kapcsolatban nagyon-nagyon sok jelenlegi tőzsdei befektetőnek nincs fogalma. Ugye, ha visszanézünk, azért a 2009 márciustól 2021 novemberig tartó 12 éves és 8 hónapos emelkedő szakasz, amiben én most a Covidot az időtartama miatt, tehát nagyon gyors volt a lefelé esés, de a piacnak az alsó 20%-a az esésben nagyon gyorsan visszapattanásra is került. Tehát hogyha azt nézzük, akkor ez alatt az időszak alatt 667 pontról ugye 4819 pontig pattant föl a piac, és hogyha ez erre visszanézünk, akkor most feltétlenül elmondhatjuk azt, hogy nagyon-nagyon sok karakterisztika alapján ez a bika, ez megtört, tehát ami 2009 óta tartott.
Hadd veszem itt közbe, hogy a 2008-9-re ugye mint pénzügyi válságra emlékszünk, de lehet, hogy kevesen emlékeznek 1973-ra, és ha nem csal az emlékezetem, akkor volt az első olajválság.
Így van, tehát egy olajválság és egy infláció.
Igen, és azért valahogy ez a két tényező, ez minthogyha kísértene 2022-ben, vagy 21 közepétől.
Ez egyértelműen kísért, pláne extrém módon kísért ugye az olajválság, vagy az energiaválságnak a réme, ugye az orosz-ukrán háború februári kitörésével.
Igen, ez még egy kicsit hozzá is járul.
Ez még így hozzá is tesz. Tehát számomra az az ijesztő, hogy 50%-os vagy azt meghaladó mértékű esések voltak ezeken a medvepiacokon. Ugye 73-74-ben volt, vagy 73-ban az olajválság és egy felszökő infláció. 2008-9-re is ugye azért még sok befektető emlékezhet egy alapvetően egy jelzálogpiaci és egy hitelválság, amiből egy nagy globális pénzügyi válság keletkezett, és a 2000-2002-es volt a legérdekesebb medvepiac ezek közül. Ugye ez a technológiai buboréknak az 1990 és 1999-2000 közötti felfutásának a visszabontása volt. A Nasdaq 100 index a 90-es években 30-szorozta az értékét, 160 pontról 4800 pontig emelkedett, majd lehatodolta magát egészen 800 pontig. Tehát még a medvepiac legvégső pontján is 5-ször akkora értéke volt 12 év után, 1990 és 2002 között, de közben egy hatalmas buborék épült ki. És ami nekem vészterhes az egészben, hogy tulajdonképpen a piac nagyon sok karaktere alapján igen hasonlatosan viselkedik ahhoz, ahogy 2000 tavaszán viselkedett. Tehát én, ha ránézek erre, én bennem megvannak azok a reflexek, amiket látok, hogy egészen egyszerűen mindenbe beleadnak az amerikai piacon. Ezt így a 2001-es év volt talán ebben a legerősebb, és amit nagyon sok befektető nem látott, és hihetetlenül eltakarnak az indexek, pláne az S&P 500, de még a Nasdaq 100 is, ami meg a Nasdaq kompozit is, ami 25-30% közötti mértékben esett, ugye a csúcsához képest eddig, azt akarják el, hogy rengeteg olyan papír van, ami 70-80 vagy akár 90%-ot is esett. És ezek nem ilyen pici papírok, tehát ha végig gondoljuk, akkor november közepén a Netflix árfolyama 700 dollár volt, onnan először leesett a január végi gyors jelentésével 350 dollárig, majd a mostani áprilisi gyors jelentéssel már ugye 160-valahány dolláron volt az aktuális mélypontja a papírnak. Tehát amikor egy ilyen papír, mint a Netflix, egy világszerte, kvázi mindenki által ismert brand is, az egynegyedére tud esni 6 hónap alatt, az nagyon-nagyon hasonlít arra a világra, amit 2000 és 2002 között láttunk, csak még gyorsabb.
Hát igen, és hasonló esés volt azt hiszem a PayPal-nál is, ha jól emlékszem.
Teljesen hasonló léptékű, 310 dollárról 75 dollárig esett le az árfolyam, és mind a kettő cég a top 20, a 20 legnagyobb amerikai tőzsdei vállalat között volt még egy évvel ezelőtt.
Nem emlékszem, hogy a Facebooknál is volt hasonló, vagy ott egy kicsit enyhébb?
Enyhébb volt, ott 380 dolláros árfolyamról esett le 175 dollárig az árfolyam, de a Facebook hát is kevesebb, mint a felére esett a korábbi csúcsának.
Hát igen, ha valaki ezt gondolta volna, hogy ez meg... Nem gondolták, hogy ez megtörténhet. Gyakorlatilag ugye egy ilyen rally során az emberek nem gondolják azt, hogy meg is fordulhat a piac. Szóval valahogy, igen, ez azért... valahogy az a psziché az nem így működik.
Igen, és például még megemlíteném azt, ami még nagyobb, ugye, ami volt a világ második legnagyobb vállalata is, talán pillanatokra volt az első, az Amazon, ami szintén volt még 3770 dollár tavaly novemberben, és idén volt egy 2050 dolláros mélypontja. Tehát az Amazon is nagyon-nagyon közelítgette felezést egy ilyen 44-45 százalékos eséssel. Tehát egyedi papírokban és nem kis papírokban egészen elképesztő esések voltak. Nekem a legdurvább grafikon, amit egyébként ajánlok mindenkinek megtekintésre, az ugye a kanadai üdvöske, a Shopify, ami még 250 milliárd dollár fölötti értéket ért novemberben, és 1770 dollár volt a részvényárfolyama. A múlt heti mélypontja 308 dollár volt, tehát kevesebb, mint az ötödére esett le az árfolyam. És a szingapúri szuperapplikáció, ami szintén egész Dél-Kelet-Ázsia legnagyobb cége lett a maga 230 milliárd dolláros piaci kapitalizációjával, 370 dollárról 65 dollárig esett, szintén 6 hónap alatt. Tehát ez abszolút a 2000-nek az utántöltése. Mind az emelkedés mértéke, amire már senki nem mert egy szót sem szólni, mert olyan dolgok látszottak, hogy aki szólt, hogy ennek nem kellene tovább menni, az benne égett, pláne hogyha megsortolta ezeket a részvényeket. És ebből következett be, érdekes módon egyébként, és hát nem is érdekes módon, valahol ez természetes, csak a léptéket nehéz összekötni, hogy ugye amikor a Fed elindult november 30-án tavaly az inflációnak, az átmenetinek nevezett jelzőjének a nyugdíjazásával egy igen éles kommunikációs, majd később cselekvési váltáson, tehát ugye a monetáris kondíciók egészen extra módon szigorodnak ahhoz képest, mint amit fél évvel ezelőtt vártunk. Ugye fél éve 2 darab kamatemelést várt a piac az idei évre, 2-25 bázispontos kamatemelést. Már túl vagyunk 75 bázisponton.
És év végére mit várunk?
Hát évvégére ugye, hát most nem tudom a pontos aktuális várakozásokat, mert ezen a héten egy kicsit visszavett ebből a piac, de azért nagyon sokan várják azt, hogy 3% körüli Fed kamatláb lesz a jelenlegi 0,75-1% közötti sáv helyett, tehát még 200 bázispontot innen akár, de ugye itt most egy óriási vita zajlik arról, hogy megvan-e az infláció csúcsa, vagy nincs meg az infláció csúcsa. Egyre inkább látszik az, hogy az infláció csúcsa az valószínűleg csak akkor lesz meg, hogyha ez párhuzamosan egy recesszióval folytódik el, azaz egy olyan helyzettel, amikor a fogyasztók visszavesznek, jelentékenyen visszavesznek a vásárlásaikból, és egy recesszió tudja megfojtani majd ezt az inflációt. Tehát most már tulajdonképpen ez a két választás.
Igen, de van közben egy nagyon fontos dolog, amit a cikkedben is említesz, hogy közben ugye az amerikai kincstárjegynek a kamata vagy hozama megemelkedik. Tehát ugye van egy befektető, aki azt mondja, vagy egy befektetési alap, hedge fund, alapkezelő, stb. Aki úgy gondolkodik, hogy hoppá, ez a veszély benne van a pakliban, amiről te is beszéltél, és ugyanakkor az a 10 éves amerikai kincstárjegy már 3%-os hozamot hoz. Ha emelkedik a kamat, lehet az akár 3,5 is. Tehát az egy viszonylag biztos hozam, akkor mentsük a pénzünket, amíg lehet.
Egyrésztről igen, tehát eddig ilyet nem láttunk, tehát gyakorlatilag egy olyan korszakban éltünk, és bárki, aki a 2009 vagy azután érkezett a tőkepiacra, az ezt látta, hogy tulajdonképpen a kötvényeknek a fejlett világban, az Egyesült Államokban, de ez még inkább igaz Németországra és sok élenjáró európai országra, hogy gyakorlatilag rövid kamatok nem voltak. Az Egyesült Államokban még volt némi hozama a 10 éves államkötvénynek jellemzően 1,5 és 2% közötti középértékkel a 2010-es években, kiemelten a második részében, és a német, francia és néhány más európai országnak az állampapírjának a hozama pedig egyenesen negatív volt, és ott is óriási változást látunk, mert a mínusz 0,7%-os német 10 éves hozam is gyakorlatilag 1%-ig, sőt, fölé is tikelt a héten. És ugye ami nagyon furcsa, hogy 1981-82 óta tartott az a kötvénypiaci rali, amivel a 15% körüli értékekről egészen 1% alá betikelve ugye a COVID kitörése után lejöttek az Egyesült Államokban az államkötvényhozamok. Ugye minél alacsonyabb a kötvényhozam, annál magasabb szorzókat hajlandóak a befektetők fizetni a részvényekért. Van egy nagyon régi...
Itt azért hadd vessem közbe, bocsáss meg, hogy a hüvelykujj szabály szerint mindig ugye a 3%-os 10 éves amerikai kincstári egyhozom, az a mérték, vagy pont, vagy szint, amelynél mondják, hogy na, a részvénybefektetők itt kezdenek el erőteljesen gondolkodni, hogy merre tovább. Vagy ez most már átértékelődött?
Szerintem ez is átértékelődőben van, miként nagyon-nagyon sok minden a világban. Én pont egy másik régi hüvelykujj szabályt hoztam volna be, ami azt mondja, hogy valahol az S&P 500-nak az árfolyam nyeresség hányadosának annyinak kellene lenni, mint hogyha 20-ból levonjuk ezt a 10 éves kötvénynek a hozamát. Tehát ha az 1%, akkor ugye 19 évi nyerességet lehet adni, ugye átlagosan a részvényekért, ha ez 3%, akkor ugye 17 évnyi nyerességet lehet adni, de ennél is súlyosabb az a hatás, hogy tulajdonképpen véget ért ez az ingyenpénz korszak, és én még egy ilyen dupla hatalmas akadályt említenék a piacnak. Ugye a tavalyi évben...
Fogd rövidre, mert már csak 2-3 percünk van.
A tavalyi évben, amikor 27%-ot emelkedett az S&P 500, akkor 1100 milliárd dollárnyi lakossági beáramlás volt, és a Fed még 1400 milliárd dollárnyi eszközvásárlási programmal volt jelen. Tehát ez 2500 milliárd dollár. A Fed 90 milliárdért vett még kötvényeket januárban, februárban és márciusban, és gyakorlatilag, vagyis márciusban már nem, és most pedig indul a pénznek a visszaszívása, ez a quantitative tapering.
Mikor indul?
Hú, ezt most nem tudom megmondani, szerintem jó, ezt nem tudom.
De már bejelentették.
Ezt már bejelentették, 3 hónapon át 47,5 milliárd dollárral, és utána 95 milliárd dollárral. Ezt nem tudom, mennyire fogja elbírni a piac. Tehát ez még talán a kamatemelésnél is egy érdekesebb csapás.
Mert hogy kiszívja a pénzt a piacról gyakorlatilag.
Így van, ellenkezője a folyamat, és 2018-ban láttunk, hogy egy nem nagy kvantitatív taperingre a negyedik negyedében 19%-ot esett az S&P.
Most az utolsó percekben hadd emlékeztesselek arra, hogy a cikkben ugye azt írod, hogy a jelenlegi pesszimista középtávú, azaz 6-18 hónapos prognózisod, azért másképp alakul, mint a rövid távú prognózisod, ugye, amely talán a következő 6 hónapra szól. Tehát úgy gondolod, hogy a következő...
2 hónapra.
Tehát, hogy vigasztaljuk egy kicsit a befektetőjüket, hogy van még 2 hónapjuk.
Én nekem ez a legelső számú szenárium, amit természetesen a világ megváltoztathat. Én azért azt várom a piactól, hogy július végére, augusztus elejére a tegnapi 3900 pontos záróáról 4300-4350 pontig vissza fog még emelkedni az S&P 500, mert annyira túladott a jelenlegi körülmények között, hogy innen jönnie kell egy ilyen medvepiaci emelkedésnek, és lesz nagyon sok részvény, ami duplázni fog, meg másfélszerezni, meg triplázni, jellemzően azok, amik 90% meg 85%-os esésen mentek át. Tehát egy nagyon érdekes folyamat lesz, 2001-ben...
Hát ha csak nem jön közbe valami kínai ingatlanpiaci bukás, vagy valami más.
Természetesen,
ez mindig benne van a pakliba.
Ha jön egy game changer esemény, ami mindent megváltoztat, ahogy ez megtörtént ugye például az orosz-ukrán háborúval, akkor teljesen át kell írni az embernek a várakozásait.
Köszönöm az interjút Jó nap Richárdnak, a Concord Értékpapír ZRT portfólió menedzserének, és kellemes estét kívánok neked.
Viszont kívánom, én is köszönöm szépen.
A műsor végén felhívom a figyelmet arra, hogy a beszélgetések nem minősülnek befektetési tanácsnak. Aki befektetni szeretne, az ennél részletesebben tájékozódjon. Programunk mai elkészítésében Ballai Tamás működött közre. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Emőt Pál. Kellemes estét kívánok mindenkinek, illetve hétvégét is.
Ez volt a Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek a Budapesti Értéktőzsde szakmai együttműködésével. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.